Sziasztok, ez a 77. valóságfordító adása a Meti Hedőr Podcastnak, és én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Én pedig Körtesi Tünde Gásper.
És azt észrevettétek, hogy minden adásunkban van egy mentő?
Csak egy?
Hát egy mindenképp van. Tehát nincs olyan adás, amely egyetlen mentő sincs.
Hát ez ilyen közszolgálat, ugye megkapjuk a kormánytól a hullámokat használatunkra, mint közvetítünk bármit, cserébe kell mentőt közvetíteni is.
Olyan ez, mint a déli harang, szóval Kossuthon?
Igen.
Nálunk az éjféli mentő víjogás.
De akkor lehet azt csinálni, mint a Duna csinálta azt, hogy mindig egy másfajta mentő szól. És mondjuk, hogy ez a mentőkocsi, ez különleges, mert ezt még Kelet-Németországból örököltük.
Lehet neki donátolni, 1%-ot küldeni ilyenek. Egyszer egyébként beolvasom egy vízállás jelentést, mert úgy éreztem, hogy ezt egyszer meg kell csinálni. Rohadt nehéz vízállás jelentést olvasni. Eleve nem elbakizni a Hofkirchen meg az összes többi város nevet, valami egészen pokol, harmadikra sikerült.
És hova olvastad be ezt a vízállás jelentést?
A VS-be.
De a VS az egy újság, nem?
Igen, volt egy cikkünk, amiben volt egy SoundCloud ember, amiben vízállás jelentést olvasok.
Áááá! Csodálatos, igen. Felemelő pillanat lehetett, linkeljük az adásnaplóba, aztán felejtsük el, és kezdjünk bele a 77. valóságtorzító adásba.
Jó, annál is inkább, mert egyébként mindenkinek kedvenc őrült amerikai milliárdosa bejelentette, hogy hát alapvetően a fasz se érdekli a Föld, itt egy csomó ember van már, ő a Marsra szeretne menni, és ha nem ő mondta volna, akkor simán elhesegetném, hogy ez marhaság, de ez a csávó, ez még lesz olyan hülyes, kilöveti magát.
Menjen, nekünk nem fog hiányozni.
Na, hát esetleg nekem egy kicsit, de mondjuk nem biztos, hogy ez visszatartja őt. Elon Muskról van szó, tudjátok, és azt mondta, hogy szerinte kolonializálni kell a Marsot, jól mondom, vagy kolonizálni?
Kolonizálni szerintem.
És az nem azt jelenti, hogy vastag belesíteni?
Értem, hogy honnan jössz ezzel a szóval, de... Az, hogy elképzeltem, hogy a titán homokozó lapátjával vastag belett farag a Marsból, és nem volt jó gondolat, de most legalább nektek is megvan.
Így. A kitérő után pedig... Tehát Elon Musk azt mondja, hogy nem azért kell a Marsot gyarmatosítani, mert ott jó lesz, vagy ilyesmi, hanem pusztán csak azért, hogy kellene kihívások az emberiségnek.
Igen, és mi csak azzal sem számol, hogy ebből majd technikákat szerzünk, vagy valamire jó lesz, hanem legyünk már ott, hát milyen dolog, hogy itt van ilyen közel, át lehetne ugrani Dacia-val sem több, mit tudom én, 3 hétnél, azt nem vagyunk ott.
Igen, lényegében a just for fun kategória őnála. És azt mondja, hogy 1 millió ember tudna körülbelül eltartani a Marsot, szóval 1 millió emberes kolóniát lehetne ott csinálni.
Igen, mert ennek a mondásnak van egy másik fele is, hogy ehhez kell egy volánbusz gyakorisággal közlekedő 100 000 repülőjárat, illetve rakétajárat következő évszázadban.
De ez nem lehet olyan nagy gond, ugye most az indiaiak megcsinálták a 2 meleg szendvics árából repülő Marsondát. Nyilván 4 meleg szendvicsből tudnak embereset is.
Igen, a kezedbe adnak 2 darab szolárpanelt, és azt mondják, hogy csapkodjál vele.
Meg egy oxigén palackot.
Hát nem, veszel egy nagy levegőt lent.
Hát, és mi lesz a hideg?
De ez nagyjából tényleg volánbusz gyakorisággal tud menni, tehát hány hónaponta van ablak kilövésre? Ezt most így fejből nem fogom tudni megmondani, de lehet, hogy még a volánbusz is gyakrabban jár annál.
Az, hogy délután newsroomot néztem, és ezért rögtön az első kérdésem eszembe, hogy Gáspár, ki a go-to csillagászunk?
26 havonta van a Földön lehetőség arra, hogy nem teljesen energiapazarlóan lőjünk ki valamit a Mars felé.
Hát az az ideális állása a Földnek, nem a Marshoz képest, vagy a két bolygónak egymáshoz képest. Amúgy is lehet kilőni, csak akkor többe kerül a menet.
Hát nagyságrendekkel.
Nagyságrendekkel, igen?
Aha.
Hát pusztán attól, hogy
hát... Hát nagyjából az a különbség, hogy egy fizikailag megvalósítható rakéta legyen, vagy egy elképzelni sem ered méretű rakéta legyen.
Elosztottam a két számot egymással az internet segítségével. 46,15 század tökéletes kilövés lehetőség van 100 év alatt. Hogyha ez ilyen mechanikusan pont mindig 26 hónap.
Uh-huh. Hát de akkor lehet, hogy akkor mégiscsak a volán busznál kéne maradni, mert az gyorsabban vagy gyakrabban jár.
Hát és stoppolni egyszerűbb.
Hát igen, lehet, hogy jön valaki, aki elvisz, mert hogy valami más technikával közlekedik.
Vagy van még egy másik számítás, amit el lehet végezni, csak be kell ütnöm elégséges számú nullát.
Ó, közben ebben a pillanatban olvasom, hogy kijött a Kerbel 0.25.
Még csak 0.25.
Aha.
Mikor lesz 1.0-as a Kerbel?
Soha.
Egyszerűen már nem menő 1.0-asnak lenni?
amikor beleraktak mindent, amit beleraktak. De most van az a szakasz a Kerbal fejlesztésében, amikor egy ilyen űr szimulációból, űrprogram szimulátorba rakják át. Tehát az előző upgrade-ben jelent meg az, hogy a dolgok pénzbe kerültek. Meg már az, hogy küldetések vannak, hogy dolgok, vagy vannak dolgok, amikért pénzt kapsz vissza, vagy megbíznak különböző társaságok azzal, hogy folytasd le nekik valami kutatást, és akkor ők ezért pénzt kapsz cserébe, amiből aztán tudsz rakétákat belerakni. Hm. Tehát most rakják be, tehát eddig volt az, hogy kiépítik a világot, és most rakják be azokat a korlátokat, amiktől érdekes lesz valójában játszani. És nem csak lövöd fel az űrhajókat, és csapódsz be az óceánba, mert nem pakoltál rá elég dolgot.
Eddig volt a NASA a 90-es évek végéig, most a NASA mostanában. Uh-huh. Egyébként azt számoltam még ki gyorsan, hogy ha csak az ideális időablakokkal számolunk, akkor 2173,9 rakétát kell fellőni időablakonként. Az rohadt jó, hogy előtte tartasz egy Quimby koncertet, akkor azzal még választást lehet nyerni. Nézd, Ferenc, látványos, húzza a csíkot, rakéta ég, este lehet. Árusítasz kürtös kalácsot, szítja pizzát, meg forradbort.
A kürtös kalács jó.
És ha legkisebb a lehetőséget, akkor még énekelhetsz, hogy most múlik pontosan.
Ide nagyon nem lenne illő valami challengeres point, de nehéz nem. Volt megállni.
De nem, meg tudod csinálni. Kibírod nélküle.
Oké. Okay. Szóval egyébként Elon Musk ennyi, van egy sokkal hosszabb cikk ebből, nem lesz kevésbé normális tőle a csávó. Kezdem megszeretni, az igazság.
Hát már az eddigi teljesítménye is inkább vonzó, mint nem. És most, hogy még elmenne a Marsra. Ja. Azért szar lehet úgy, hogy mindened megvan. Tehát nehezebb lehet úgy élni, hogy nincsenek hétköznapi kihívások.
Pláne, hogyha gyík ember vagy.
Nézd, tehát a Napkirály annak idején azért beérte azzal, hogy lakatokat tervezett otthon a palotának az egyik kisebb szalonjában. A magánűrprogram az egy nagyobb lépés.
Jó, mégis. Na mindegy, ezt ne is fokozzuk tovább. Elon Musk menjen a Marsra, hogyha mennie kell. Igazán nem akadályozhatjuk meg mi ebben. De talán mi meg jöjjünk le a Földre. Van itt nem kisebb dolgunk, mint például egy Nobel-díj. Az a fizikai Nobel-díj, amiről beszélünk?
Igen, hiszen technológiai nincsen.
Ezt a kék színű LED világítás kapta, vagy annak a feltalálói kapták.
És egyrészt értem, hogy miért, másrészt meg hát, jó, nagyobb az embereket is tüntettek már ki. Tényleg, ki az, aki szereti a kék LED-et? Azon túl, hogy nagyon hasznos, energiatakarékos, jó vele világítani.
Egy dolog miatt jó a kék LED, hogy lehetővé tette az olcsó fehér LED-ek megjelenését.
Én azt tanultam mostanában, hogy olyan, hogy fehér LED olyan nincs. Tehát olyan
light... Olyan LED, ami fehér fényt világít.
Ami fehér fényt bocsát ki, olyan
de nincsen. De ez fehér LED. Tehát megveszed, LED, és fehér fénye van.
Így van, de hogy ez úgy működik, hogy kibocsát adott esetben kék fényt, az a fénykibocsátó dióda, és aztán be van kemve az üvegbúrának a belseje, illetve nem, mert az nem üvegbúra, hanem ilyen öntött műanyag, szóval, hogy a LED-nek a tetejét bekenik valami olyan ilyen foszforeszkáló-szerű anyaggal, ami aztán a fehér fényt bocsátja ki a kék fény hatására.
És ez az egyetlen dolog, ami megmenti a kék LED feltalálóját?
Hát igen.
Ha ez nem lenne, akkor azon elkeresném a villanyoszlopot.
Igen, és valahogy szóval az van, hogy azt hiszem azért volt nehéz kék ledet csinálni, mert ahhoz nem volt ilyen triviálisan rendelkezésre álló anyag, ami csak úgy magától kibocsátotta azt a fényt, hanem ki kellett hozzá találni az anyagot.
Tehát ez nagyon fényerővel is működik, azt hiszem. Mert itt most piros meg zöld ledek vannak, ami körülöttem hirtelen, és azok ilyen kis csendesen derengő dolgok.
Hát ez azért a megvalósítás.
Nem az van valójában, hogy a kék hullámosszára jobban reagál a szem?
Valamelyikből több izénk van, csapocskánk, de nagyon régen volt általános iskolai biológia óra.
Én is úgy emlékszem, hogy a kékből van sok.
És a második mentő is megvan.
Igen. Na mindegy, hát ez mindegy. Nem kapták ezt a díjat.
Rossz jelszó van elmentve a Steamből a jelszó közelőmbe, és azért...
Akkor írd már be a jó jelszót, és közben így, ahogy szokás, ezt így mondd is úgy félhangosan magad elé mormogva a jelszavadat.
Csillag. Nem, pont az a vicc, hogy fogalmam nincs, mi a Steam jelszavam. és amikor kiléptet, akkor általában egyből reszhetelem, mert fogalmam nincs, hogy mi a jelszavam, de most múltkor beírtam a jelszókezelőmbe, és az ott elmentett jelszóval se tudok bejelentkezni. Uh-huh. Pedig úgyhogy nem fog tudni trédelni megint 90 napig, de ki trédel a Steamben egyáltalán.
A jelszókezelő egyébként jó tipp, most már elértük azt az idejét a világnak, amikor nyugodtan lehet embereknek javasolni, hogy jelszókezelő, post-it a monitor szélére, nagyjából bármi, csak nehogy szar jelszót adjanak, annál minden jobb.
De nagyon jó ez a jelszókezelő, egyetlen egy gond van vele, hogy a Steam az nem standard szövegdobozmezőket használ, és ezért nem működik a beágyazása.
Én nem is tudom rávenni magamat, hogy a jelszókezelőket ilyen célra is használjam, tehát hogy ők írják be helyettem a jelszót, nem csak arra használom, hogy meg tudjam benne nézni, hogy ha nem emlékszem, hogy melyik jelszót használtam abból a 4-ből 5-ből, amit használni szoktam általában. De ez kicsit olyan elmaradott, tudom, csak valahogy az összes jelszókezelőnek annyira elfogadhatatlanul szomorkásan béna a user interfésze, hogy nem tudtam egyik mellett sem letenni a voksomat jó szívvel.
Valahol értem. Az enyém az azt, hogy nem is tudja beírni alapvetően, de mindegy is. Nem ember kikopi-pésztali. Uh-huh. Jut eszembe, viszont van még egy biztonságos jellegű hírunk egyébként. Ez pedig az, hogy a Belkin nevű hálózati eszközgyártó az egy update segítségével lebontotta az internetet ma az ő ügyfelei számára. Ezt úgy tette, hogy kijött az update, és úgy ismerik fel a Belkin eszközök azt, hogy nekik van hálózati kapcsolatuk, és látják az internetet, hogy megpingelnek egy heartbeat.belkin.com címen található szervert, ami most vagy nem elérhető, vagy nem érik el ezek az eszközök, mert hibás az update. Mindennek a folyamányaként viszont nem adnak internetet az ők kis barátaiknak, akik rájuk vannak dugva. És ehhez egy darabig semmi nem történt, aztán elkezdték az emberek összegooglizni a megoldást, és most ott járunk, hogy a Belkinnek az internetes honlapján, amit az emberek nem tudnak elérni, fent van egy ilyen help, ami elmondja, hogy átállítják a Google-nak a DNS szervereire a routerüket, aminek nem ismerik a felhasználói felületét, mert ki jár be a routernek a felhasználó felületére, akkor visszanyerődik az internet, és majd lejön a javító cucc is egyszer csak. Ilyen igazi kurva nagy elbaszás egy viszonylag kicsi dologból. Imádom.
Igen, mert hogy az ilyen worldwide érinti az egész világot, ha mondhatom ezt ilyen.
Az internet segítségével,
mert hogy az összes Belkin router mindegyik kivétel nélkül érintett, meg néhány Linksys is, és egyszerre, tehát hogy így több százmillió embert gondolom én lekapcsoltak akkor a netről ma. Igen, és tényleg, és küldtek egy olyan megoldást, amihez a routernek a user interfészében kell matatni, ami hát azért az tényleg elég szigorú. Velem mostanában többször előfordul, de én is mindig így egy idő után véres fejjel távoztam abból a hadszintérből. Viszont amit cikket belinkeltetek itt, attól bennem nagyon felment a corporate kommunikátor hisztérikussága. Mert hogy pont egy olyan cikket olvastunk, ami olyan, na látjátok, én már megmondtam korábban is stílusban, mondja azt, hogy és persze a Belkinnek az ügyfélszolgálata nem veszik fel a telefont. Ha! Hogy ezek milyen bénák, még a telefont se tudják felvenni. Amikor csak éppen az van, hogy mondjuk 100 millió termékük egyszerre nem működik, és nem tudják a betelefonálókat lekezelni. És ez egyrészt, ilyenkor én mindig elhisztizem magamat, hogy mint az köztudat, vagy szerintem nem is köztudat, hanem inkább magától értetődő, hogy az ügyfélszolgálatokat, meg sok egyéb mást is nem az ilyen csúcsterhelésekre méretezik. Nyilván nem tudják felvenni a telefont. Másrészt meg ide rángatnám azt a napi hírt, hogy készült egy fotó valami hadgyakorlaton, ahol a miniszterelnök és a hadügyminiszter távcsővel nézik az eseményeket, de a hadügyminiszter szem előtt levő távcsőn fent vannak még a kupakok, tehát nyilván nem lát semmit. És akkor ezt egy-két újság nem átallotta úgy lehozni, hogy milyen hülye a hadügyminiszter észre se vette, hogy nem lát ki a távcsövén. És ezért szoktam azt állítani baráti körben, meg most itt a rádióban is, hogy vége a médiának, és az újságírókat mind tűzre kéne hányni. Mert hogy annyira magától értetődő, hogy nyilván a szeme elé emelte, lefényképezték, majd egyből levette a kupakokat, hiszen észrevette, hogy nem lát ki.
Az még hagyja, de most ez pokolra az összes internetes újságíróval kategóriából szembe jött egy ilyen a héten.
Én csendesen hogy... pakolok közben.
Ja, tényleg, bocs. Te kivétel vagy az adás végén.
Valaki Twitterre lefényképezett egy bekezdést a GQ e-havi számából, ami ugye egy print magazin. Uh-huh. majd ezt egy pár retweetelték, mert hogy vicces volt, vagy tudom is én, ezt lehozta valamelyik tech újság, ilyen internetes újság, úgyhogy hát nem tudjuk, hogy ki a szerző, de nézzétek, mennyire vicces dolgot írt, és akkor félre attribútálták a tweet szerzőjének, majd észrevették, és hogy update, keressük, hogy ki ennek a szerzője. Majd még ez egy három poszton keresztül így ment, azt visszakerült Twitterre, hogy vajon ki lehet az a GK volt, azt hiszem a szerzőnek a monogramja, ami egyébként ott volt a cikkben, csak abban a keretes bekezdésben nem volt benne, és körbejárt teljesen forrás megjelenés nélkül, mert egyszerűen nem voltak képesek megnézni az eredeti tweet mellett, hogy ott volt, hogy hol is volt a forrás.
Forrás internet, mindjárt tudjuk, hogy onnan származik.
Na hát ez borzasztó. Igen.
Sőt, forrás Facebook.
Bár a kettő között van egy kis különbség, szerintem az egyik az egyfajta lustaságról, vagy ilyen rutinszerű lustaságról szól a Hende Csaba féle történet, meg egy ilyen tudatos, hogy is mondjam, csak súlyos ferdítésről, egy ilyen nyilvánvaló ferdítésről, ami a poén kedvéért egy ilyen teljesen...
Szerintem vicces az.
Abszolút vicces, igen, csak hogyha azt úgy írja meg az újságíró, hogy ez a vicces kép készült Hende Csabáról, amin úgy néz ki, mint hogyha zárt kupakokon keresztül nézni a gyakorlatot, akkor ez így oké. De hogyha azt írják, hogy ez a hadügyminiszter annyira hülye, hogy zárt kupakon keresztül nézi a gyakorlatot, hogy nem veszi észre, hogy nem lát át a távcsövén, akkor az viszont egy nagyon csúnya csúsztatás, és ennek az újságírónak, sőt ennek az újságnak soha több és semmit nem fog elhinni, az se, amikor leleplezi a miniszterelnökét és üzelmét. Itt, mert azt fogom gondolni, hogy ezek nyilvánvaló módon csúsztatnak. Úgyhogy ez szerintem borzasztó nagy öngól, meg olyan, inkább olyan szomorú clickbait.
Élünk egy ideje abban a korban egyébként, amikor bármi vicceset meg lehet írni a kormányról. Mert hogy mindenki szeret bármi vicces ostobaságot elhinni róluk.
Na jó, igen, de hát pont ettől, ettől hiteltelen az egész, és azt állítom, hogy lényegében teljesen fölösleges sajtót olvasni, mert sosem tudod eldönteni, hogy ebben mennyi a kitaláció, mennyi az ellenőrizetlen info, és mennyi rendesen csekkolt.
Értem, miről beszélsz egyébként. Ende Csabára amúgy még nem dobja ki a Google ezt a csodálatos képet, pedig hát...
Hát pedig körbejárta a magyar sajtót az elmúlt egy-két napban. De mindegy, de hogy visszatérjünk a Belkinhez, tehát nekem ilyen nagyon-nagyon régi emlékeim vannak arról, amikor még a Matávnet a 150 forintos kedvezmény környékén csinál dolgokat, és ott egy-egy hiba kapcsán, amikor hirtelen meg 50 szereződött a betelefonálók száma, akkor ezt nem tudta lekezelni az ügyfélszolgát, és ilyenkor én, mint az akkori kommunikációs vezető rendszeresen kellett elmagyarázzam azt, hogy a ügyfélszolgálaton nem ülnek annyian mindig, mint ahány betelefonáló lehet egy váratlan helyzetben, amikor hiba keletkezik. Mert ha mindig annyian ülnének ott, akkor a 23 óra 59 percben egy nap a kétharmaduk az nem csinálna semmit.
Vannak szituációk, ahol ez megérthető egyébként ügyfélszolgálat, mondjuk ilyen. Azt cserébe, hogy a mondjuk ilyen elektronikus tanulmányi rendszerek általában két időpontban szoktak lerobbanni, a tantárgyfelvételkor és a vizsgajelentkezéskor.
Igen.
Az meg az, amire az Amazont kitalálták egyébként című helyzet, de még hát várunk arra, hogy egyszer túlélje.
Igen, de ilyen az Apple Keynote is, aminél lehetett tudni, hogy kb. Mennyien fogják nézni.
Egy ugarás cégből nem várhatjuk el, hogy tudjon videózni.
Tudjátok, hogy mi lenne kellemetlen? Az Apple Keynote a tantárgyfelvétel.
Igen, mit tagadjuk? Ez kellemetlen volna.
Jó napot kívánok, Stay Hungry-ből jöttem vizsgázni húzzak tételt. Egyébként most, hogy időpont, évfordulója volt szegény Jobs halálának, megint a fél internet lehozta neki attribútálva ezt a csodatos idézetet.
Jaj, népművelés, igen, az nem egy Jobs idézet.
De melyiket?
A Stay Hungry, Stay Foolish.
Aha.
Az Stuart Brand, ugye?
Az a Whole Earth Catalognak a mottója, ami, hogyha valaki végig is hallgatja azt a beszédet, amiben Steve Jobs ezt idézi, megjelöli a forrását, csak az így lemarad a fordításban.
Hát, ahogy Csokonai mondta, az a baj az internetes idézetekkel, hogy ritka a forrás megjelölés. No de van kettő nagy témánk, és az egyik az rögtön disclosure-rel kezdődik. Tök nem úgy találtam, hogy ez Ferenchez kötődő biznisz. viszont kapcsolódik a kék ledhez. Valaki csinált white labelnek tűnő kínai ledes izzókból egy webboltot. Fakkal.
És az a neve, hogy i-körte.
Az a neve, hogy i-körte, sajnos, igen. És hogy ahogy így számolgattam az árait, tudom, hogy még az sem rossz.
Az árak is jók, igen, azok úgy vannak belőve, hogy alá vannak pozícionálva.
Az aktívus ikerlednek.
Így van, igen, igen. Az ötlet szerintem is zseniális, de a disclosure az, vagy a disclaimer az az, hogy ezt egy rokonom csinálja, és én is sertepert értem az üzlet létrejötte körül, bár leginkább csak szövegírói minőségben. De hogy én azt nagyon imádom, azt az ötletet benne, hogy ő azt mondja, hogy nagyon nehéz választani, amikor megállsz egy ilyen nagy világító test, illetve hát pontosabban lámpa sor előtt a barkácsáruházban, vagy akár az Osánban, per Tescóban, akkor nem tudod, hogy most mit kellene nézni, hogy a lument, a fényáramot, és akkor még egy csomó egyéb paraméter van, és ők azt találták ki, hogy ők behoznak három különféle ilyen világító eszközt, egy olyat, ami az E27-es foglalatba becsavarható, és pont olyan fénnyel világít, ami a magyar családoknál átlagosan megszokott fali villanykörte szokott, egy olyat, ami az E14-esbe csavarható, tehát ez a kicsi ilyen, hogy is hívják, gyertya? A gyertya formájú. És egy harmadikat, ami meg egy spot. És mindegyik úgy van belőve, vagy úgy van legyártva, hogy az átlagos magyar megszokott igényeknek feleljen meg. És azon belül egy jó minőségű, tehát nem ilyen sok évvel ezelőttről visszamaradt kínai gyártmány, hanem egy nagy kínai cégnek a termékei ezek. És az a mondás, hogy nem kell válogassál, vedd ezt meg, becsavarod, jó lesz, próbáld ki. És ezt igazolhatom nálam itthon egy-két ilyen i-körte ég, és tényleg becsavarod, tényleg jó. És én nagyon értem, nagyon sokat álltam így ezek előtt, a polcok előtt, és nézegettem, hogy melyikben mennyi lumen van, meg milyen színhőmérsékletű. És kicsit elveszve éreztem magam.
Egyszer én kockáslap előtt kezdtem el összehasonlítani, hogy akkor most mit kell nekem itthonra. Ez volt az, amikor a plafonban kettő kiégett, és már ilyen egészen árvácska forgatás hangulatú volt a szoba. És utána jött egy hírlevél két nappal később, az IKEA-ban akciósra lett körte. Megnéztem mennyi, elmentem, vettem hármat, becsavartam, mondtam, hogy ha elcsesztem, akkor vesztettem itt a 10 sört, az még mindig belefér az életbe. És teljesen azt éreztem, hogy ez a LED, ez egy működő dolog, meg hogy jó, megspórolok kb. Egy sörnyi áramot x havonta, nem az lesz a döntő. De hogy működik, és ugye nem kell utána nézni, hogy most akkor az Osram vagy a Tungsram, vagy az akármi, a barkácsárba ezeket amúgy is kellően utálom, kivétel mondjuk a Power Tool szekció, az egy izgalmas játszóhely. Úgy meg oké is. Ezzel totál sikerült megvenni, hogy itt van, ez három, leveszed, működik. Nem tetszik, visszaküldöd.
Abszolút, nagyon, nagyon jó. De egyébként a LED-ről én most, hát annak kapcsán, hogy szövegeket kellett írnom erre a honlapra, nem erre, hanem mindegy, ennek egy testvér honlapjára, ezért itt lényegében mindent megtanultam a LED világítás és konkurensei ügyéről, és ezért hosszan tudnék lelkendezni és mesélni, de ezzel nyilván nem akarok senkit nagyon terhelni. De a lényeg az nem is az időtartam, tehát nem időtartamnak hívják, hanem nem eddig él egy ilyen körte.
Élettartam,
azaz. Szóval nem is ez a fontos, mert ez nagyon hosszú, de azt azért már más technológiák is tudják, hogy jóval hosszabb, hanem olyan apróságok, mint hogy nem vibrál, meg azonnal eléri a teljes fényjelenlét a felkapcsoláskor. Tehát, hogy egyfelől összevetheted az ilyen izzószálas, hagyományos, pontosabban több száz éves technológiával, és ott most már tud hasonló fényerőt, meg hasonló paramétereket, de ott tényleg tized annyi fogyasztással, viszont ha összevetted a kompakt fénycsővel, akkor pedig az élettartam az úgy nagyjából összevethető hasonló, mindegyik sokkal hosszabb, mint amennyit így fáj, mondjuk, hogyha azon belül ég ki, de hogy nem vibrál, és nem kényszeríti az agyat ilyen folyamatos kompenzálásra. Egyrészt nem melegszik, másrészt, és harmadrészt az egy nagyon fura dolog, hogy a fénycső az így folyamatosan egy ilyen nagyjából lineáris függvény mentén veszti a fényerejét, úgyhogy már egy évvel a használat kezdete után is egy, mit tudom én, hány, ilyen 30-40 százalékos fényerő veszteséget produkál, ami azt jelenti, hogy napról napra egy kicsit csökken, és egy év múlva már nem veszed észre, hogy csak, tehát, hogy csak fura, hogy olyan sötét van. De nem tudod, hogy miért. És a LED meg nem ilyen görbe mentén, az is veszít valamit a fényerejéből, de hogy egy, ahogy csak az élettartam a végén kezd meredeken esni, és addig lényegében majdnem, hogy vízszintes az a vonal.
Ha pedig egyik sem felel meg, akkor nyilván a leleményes népünk által a piacra beimádkozott biztonsági, izzószálas ipari körtéket lehet vásárolni. Ez nagyon jót szórok azt, amikor először feltűntek az ipari RB és akármi típusú körték, amiket valamilyen EU-s szabály miatt még lehet árusítani. Uh-huh. De volt egy ilyen ugrás a kettő között, és hogy aki 60 wattos izzót akar, és akkor az vigye.
Azt viszont egyszer azt hiszem kiszámoltam, de erre most talán esküt nem tennék, de mondjuk, hogy feldobom, hogyha lecseréled a világítást, vagy a fontosabb világító testeket otthon ledesre, akkor többet tudsz spórolni, mint a rezsicsökkentéssel. Na jó, hát ez csak olyan kedves érdekességként mondom.
Gáspár, te rájöttél közben, hogy milyen foglalatba kéne neked izzót csavarni? Mert a hétvégén emlékszem, hogy kerestél valamit.
Jaj, én a lakásban, amit most bérlek, az előszobában, az előszoba két sarkán, a tetőn, vagy a hogy hívják a szobának a tetejét? A plafonon?
Plafon.
Igen, kedves.
Szóval van két lámpa, illetve foglalat. A szoba egyik felén volt benne egy körte, és akkor az eléggé kellemetlen félhomályban világította meg az előszobát. A másik felén üres volt. Egyszer már megkíséreltem, hogy oké, akkor veszek bele egy körtét, akkor nagyon, nagyon durván nem ment bele. Pedig nem E14-es volt, hanem akkor valószínűleg egyen nagyobb, ami az E27-es. Igen. És nem ment bele, és akkor most elvittem magammal a működő körtét, hogy akkor egy pont olyat akarok venni, és csak az E27-es lesz az, úgyhogy vettem egy másik E27-est is, és megpróbáltam belerakni, és nem ment bele, de megnéztem, és az se, ami a másik oldalon benne van, és működik, az ugyanolyan formájú.
Nekem van egy ötletem, én ezt akkor tapasztaltam, nem egy alkalommal ezt a helyzetet, amikor valaki más, még az előző lakó, vagy nem tudom, az beletörte az előző körtét, és nem maradt más benne, mint a körtének a menete, tehát az a fény.
Ha.
És az így bele tud szorulni, és úgy néz ki, mintha az lenne a foglalat, de hát az nem a foglalat, hanem az a, érted, szóval, hogy azt egy ilyen fogóval ki lehet csavarni, csak előtte kapcsolod le.
Előtte kapcsolod le az automatát, igen.
Ez egy nagyon jó tipp, és ezt meg fogom nézni. Jövő héten ezzel fogom kezdeni az adást, hogy sikerült-e.
Igen, ha csak ketten leszünk, akkor nem hallgattál ránk, és nem kapcsoltad le előtte az
áll. Ha viszont nem sikerül, de nem is megy bele, akkor kiszállunk megnézni, mert akkor megtaláltuk az utolsó, még Ferenc József által felszerelt, nem tudom, ilyen Edison 18-as szabványú foglalatot.
Az E az Edison?
Amúgy igen.
Ó, hát ez a legjobb info a mai adásban, ez már biztos.
Megnézem, mert valamikor félszemmel olvastam ennek utána, de...
Bezzeg Tesla!
Edison screw, igen. Jelentem Edison.
Fantasztikus.
A múltunk velünk él.
Hát nagyon-nagyon ügyes átvezetés, hogy ezt mondod, a múltunk velünk él, hiszen a következő történetünk, ami egy pici hírnek tűnik tulajdonképpen, de megfogta a lelkünket valahogy, az pont arról szól, hogy vajon velünk él a múltunk, amennyiben a múltunkat fényképek formájába szeretnénk magunkkal cipelni. Ugyanis egy nem tudom, híres ember ő, aki bloggerként észrevette ezt a dolgot, Robert Elliot Smith.
A Boeing Boeingosonak a haverja.
Akkor ennyiben talán egy kicsit híres ember.
Tigeráti.
Azt vette észre, hogy egy ilyen Burst fotósorozatból feltöltött két képet a Google Photos-ba, mármint a Picasa webre, vagy hogy kell ezt mondani, szóval Google Plus-ba. És a Google mostanában felburjánzó jó szokása szerint csinált belőle egy harmadikat, egy enhanced version, ami összemontírozta valahogy a két képet. Az egyikről levette a feleséget ábrázoló mosolygósabbik arcot, a másikról az élesebben összeölelkező kezeket, és ezzel létrehozott egy olyan pillanatot, vagy szóval egy olyan képmását egy pillanatnak, ami nem létezett. Csinált egy olyan fotót, ami egy nem megtörtént pillanatot ábrázolt, mert hogy ez különböző pillanatokból volt összemontírozva. Ezt az algoritmus csinálta, nem a kicsi Google alkalmazottak, és akkor ezen elmélkedik a pasas, hogy bízhatunk-e egyáltalán még valaha is fényképekben, illetve hogy ez baj vagy nem baj. Ezt egyébként Cory Doctorow barátjával tette ezt az elmélkedést, aki hosszan érvelte mellett, hogy ez azért már régen úgy van, hogy nem a pillanatot ábrázolja a fotó, hiszen az a minden fotó manipulált, ami digitális fényképezőgépből jön ki.
Sőt, ami analógot is. De én személy szerint azt a pillanatot várom, amikor a Google Plus-ba belefejlesztik azt, hogy amikor unfriendelsz valakit Google Plus-ban, akkor a csoportképekről így lemontírozza.
Igen, a másik funkció pedig az, amikor bejelöl az bizonyos pontokat a Street View-n, és aztán küldön neked képeket, ami rajta vagy. Soha többet nem kell nyaralni menni. És rendelsz egy pizzát.
Hát igen, ugyanakkor... Szóval én azon gondolkodtam ezt olvasva, hogy szerintem ez tényleg nem jó dolog számon kérni ezen a technológián, hogy nem a valós pillanatot ábrázolja, hiszen eleve a valós pillanatot, hát az emlékeink sem, csak teljesen reálisan ábrázolják, hanem így vagy úgy megszépítve, megváltoztatva, úgy emlékszünk, hogy nem mosolygott annyira, vagy sokkal jobban mosolygott. Tehát a pillanat, amit magunkkal viszünk, az egyáltalán nem biztos, hogy egy az egyben megfelel a valós történéseknek, és a fénykép is valami ilyesmit, mármint ez a bizonyos módosított fénykép is valami ilyesmit tesz. De ezzel ő azt állította szemben, hogy mi van akkor, hogyha készül néhány fotó arról a tárgyalásról, amikor Obama és Putyin az ukrán helyzetről cserélnek eszmét valahol, és akkor az algoritmus azt a képet állítja elő a különböző részletekből, amikor mind a ketten egymásra mosolyognak. Ami ugyan egyszer sem történt meg a találkozón, de külön-külön mindenki mosolygott már, és akkor létrehozunk egy olyan pillanatábrázolást, ami egy ilyen ikonikus ábrázolássá válhat, holott hazudik. Azt mondja, hogy ezek jóban voltak ezen a találkozón, holott nem voltak jóban. És itt azért már ez valóban egy kicsit fejvakarós.
Igen, de egy picit azért ez ilyen kesztyűbáb, vagy mi a bánat. Mert a sajtófotóra eddig is teljesen más szabályok vonatkoztak, mint a fotóra úgy általában. Pont tavaly volt egy, nem tudom, melyik díjat vonták vissza, nem WordPress fotó volt, talán valamelyik másik. A fickó kint volt a fronton, lőttek rá, sapnál vágtak körülötte a földet, stb. És csinált egy fotót, amin katonák, már magam sem tudom, mint sem biztos lőnek valakire. És egy majdnem tökéletes fotó volt, benne volt egy kamerát tartó kéz még az alján, amit a fotós kiszedett belőle, és amikor ez kiderült, hogy ez egy manipulált kép, akkor visszavonták a díjat, ő meghunyászkodott a cipautra, ez volt, stb. És egy darabig tematizált a fotós közvéleményt azt, hogy lehet ilyet csinálni, a kamerával együtt is egy rohadt jó kép lett volna. Igazán kár érte. Valószínűleg a sajtófotósok a jövőben sem pikázzal fogják beküldeni a képeket. Majdnem elhasszoltatják a Google-el.
Igen, valószínűleg ez így lesz, de azért abban is van igazság, hogy amikor én a családi nyaralásról vagy egy esküvői forgatagról küldök be képeket, és abból keletkezik egy olyan kép, ami nem tudom, úgy csinál, mint hogyha mondjuk jól éreztük volna magunkat a családi nyaraláson, holott esetleg nem, vagy hogyha szomorúak lettünk volna azon az esküvőn, pedig nem, csak éppen mindenkinek volt egy lekupakolt távcsőbe belenézős pillanata, és ebből teljes őrültnek állítják be a nászmenetet.
Ja, igen. Neked nagyon fáj az a kupak.
Az nagyon felhúztam magamat rajta. A legkevésbé se gondolnám megvédeni a hadügyminisztert, sőt. De hogy tehát egy magyar újságíró hajlamos a szájára venni azt, hogy ez hülye, hiszen ez csukott kupakon átnéz, az annyira olcsó poén, annyira sokat áldoz be ezért a kis viccért, hogy tényleg a szakmát nagyon csúnyán rombolja meg a hitelességét az egészségnek. Ezért dühöngök rajta. És ezért gondolkodtatott el egy pillanatra az, amit Robert Elliot Smith írt erről a Google Plus Enhancerről, hogy ez tényleg átver minket.
Hogy mennyire lehet ezt kikapcsolni, mennyire lehet engedni neki azt, hogy ő csinálja a kis dolgát?
Hát most abszolút ki lehet jelen állapotban. Letiltható úgy általában, és a funkció, illetve képenként, egyenként is le lehet tiltani, meg eleve máshogy nevezél azokat a fotókat, amiket ő hoz létre.
És hogy tudják az emberek? Mert így fejben le tudok gyártani 3-4 olyan forgatókönyvet, amiből nagyon hülyén jön ki a Google Photo Enhancer, amikor a utolsó képek mielőtt a nyúmekvadrágban albumban mindenki szélesen mosolyog. De ezek ilyen mesterségesen generált példák másrésztre meg.
Igen, szóval
nem örülök neki, csak nem tudom teljes szívből utálni, az a helyzet.
Ja, én se, igen, tehát bennem is van egy ilyen kétfelé vetélkedés, hogy egyébként meg egy csomó képpel jót tesz. Ez az algoritmus. Meg tök jó. Meg így azt is értem, hogy néha így öt képből össze lehet montírozni egy olyat, ami annak az öt képnek hozza az összesített hangulatát, és abból jó, valami jó sül ki. Tehát, hogy sikerül jobb fotót készíteni, mint amiket én készítettem, az nem baj. Csak hogy felvet ilyen kérdéseket, és ettől egy érdekes helyzet.
Zavarónak zavaró. És amúgy is hová tűnt a fénykép készül Forte filmre, rajta te meg ilyen című Cseh Tamás életérzés. De amikor legutóbb erre Forte-re fotóztam hosszasan, akkor azokon soha senki nem volt látható. Bár lehet, hogy nem egy vacaképet kellett volna magammal.
Kizárólag Forte időszakba visszalévedők számára gyűjtöttem egy apró hírt. Azt hittem, hogy az egy friss hír, de hát friss, de már az Indexen is láttam, úgyhogy kicsit szégyenkezve mondom, de hogy valaki nagyon ráérős módon a Windows 95-öt ráhekkelte az Android Wear operációs rendszerre, azaz egy okos, egy buta Samsung okos karórán is lehet Windows 95-öd, és van egy kis videó is, ahol egyébként láthatjuk, hogy, hogy milyen cukin lehet a start menüt kezelni egy óra méretű kijelzőn.
De ennek egyrészt semmi, de semmi értelme nincsen.
Hát semmi.
Másrészt meg tök szexi.
Na, pont erre akartam kiukadni, hogy aki Forte-re akarna még ma is fotózni, annak az számítógép ezen a karóráján Win 95-te.
Hát egyrészt megszűnt a gyár, másrészt meg van olyan fényképezőgép, amiben még csendesen penészedik egy nem is annyira régen vett Ilford film.
De amint még megy a Kickstarter, hogyha meg szeretnénk menteni az olasz gyárat.
El is gondolkodtam rajta, hogy azt a 25 dollárt lehet, hogy megéri, hogy legyen 1,2 millió 48 olasz filmes fotógyárad, vagy fotófilmgyárad.
Azt nem mondtuk a múltkor, nem?
Nem, mert csak Facebookra raktuk ki. Igen, kedves hallgatók, ha valaki szeretne venni 1,2 millió 48 vagy valami hasonló olasz fényképezőgép film manufaktúrát, akkor itt az alkalom. Nem tudom, hogy állnak, de nincs is betárazva a link, úgyhogy nem fogom megnézni. Valahol persze szükség van elég, nagyon szerettem
még
fotózni.
Még 37 000 dollár kell nekik, és van 21 napjuk.
Az meg lesz.
Ugyanis, tehát akkor mondjuk el két mondatban, a Ferrania nevű olasz színes filmgyárról van szó, amit most le akarják bontani az épületét, és ezért egy Film Ferrania nevű az előző 2005-ben talán megszűnt cégnek egy pár alkalmazottjából verbúválódott szervezet meg akarja menteni egy kicsit kompaktabb formában, tehát nem az egész gigászi épületeket, de az, hogy megmaradjon a cég, és ez lenne a negyedik, vagy a világon a negyedik cég, mert hogy már csak 4 ilyen cég van, akik színes filmet tudnak csinálni.
Ki a másik 3 egyébként?
A
nyilván a Fuji lesz az egyik.
Kodak, Fuji, és nem emlékszem, mi a harmadik.
Ezek hogy eltűntek, mint a Walkman. Erről jut eszem bizony Walkman. Láttátok azt a csodálatos Bill Murray is klipet, ami tegnap előtt került fel az internetre?
Bill Murray is kip, úgyhogy nem néztem meg.
Így, jó, én hasonlóképpen.
Az adásnaplók be fogom rakni, kedves hallgatók, nem beszélünk róla továbbiakban. Nézzétek meg.
Jó, ugyanígy beteszünk egy másik videót is, ami még ehhez a hihetünk-e a fényképnek történethez kapcsolódik egy kicsit. Most került elő egy ilyen renderelt arc, aki jobbra-balra nézeget, és a TechCrunch azt állította róla, hogy hát erről már elég nehéz észrevenni, hogy ez mű. Tehát, hogy ez nem egy igazi ember igazi arca és szeme és tekintete. És ez az Uncanny Valley nevű jelenség, ami ugye azt jelenti körülbelül, hogyha nagyon közel van a valósághoz egy ilyen renderelt kép, akkor sokkal valóságszerűtlenebb lesz, vagy sokkal zavaróbb az élmény, mint hogyha teljesen. Tehát ha világosan látszik, hogy ez valami mesterséges. Az itt az olyan, a határon táncol.
Valamelyik már átmászott volna rajta.
Hogy?
Nekem picit, mintha átmászott volna már rajta. De nem a nagyon valószínűtlen és ijesztően, hanem a tech demo, amit már majdnem hajlandók elhinni.
Igen, én is azt láttam, hogy azért ezen így látszik, hogy ez tech demo, de hogy azért látszik, én nekem az elméletem, hogy ezen már nem az látszik, hogy nem igazi, hanem teljesen igazinak látszik, hanem hogy amit csinál, azt azért, tehát hogy ez az arc, aki tekinget, meg mozognak az izmok a bőre alatt, ez azért csinál ennyi mindent, hogy a tech demo rövid idő alatt be tudja mutatni ennek a technológiának a képességeit, és hogy az a furcsa, az, ami sok mindent csinál, tehát nem irreálisak a mozdulatok, vagy az izommozgások, hanem hogy nem szokott ilyet csinálni arc ennyi idő alatt ilyen helyzetben, leginkább talán igen, nem
ha nem a jobb retinájából úsznak ki a kamera, ahol a szél fújja a szempilláit, hanem picit igen. Természetesebb helyzetből indulunk, lehet, hogy sikerülne átverni azonnal.
Ez az a dolog, amit ha egy mozifilmen nézel, tehát hogy ez a mozifilm jelenet egy része, akkor ez tök elhiszed. Gondolkodás nélkül. És egy arcról beszélünk, ami érzelmeket jelenít meg. Úgyhogy ez tényleg nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy ne legyen Uncanny Valley többé. És hát onnantól kezdve nagyon durva lesz, tehát bocsánat csak annyit, hogy onnantól kezdve majd jönnek azok a kampányvideók, ahol a politikus olyat mond, amit persze soha nem mondott.
Na ezt akartam mondani, hogy a Pelevinnek a Generation P-jét filmesítették meg nagyon jól az oroszok. És az orosz mozi az nagyon meg tud lenni azért mostanában már, és kifutatták napjainkig. És már az eredeti Generation P-ben is vannak ezek a renderelt politikusok, akik ha egyáltalán élnek vagy léteznek, akkor otthon a dácsiukban isszák a vodkát, és nem csinálnak semmit, és helyettük a server farm politizál. Itt az alkalom.
Hát, hogy itt van a technológia legalábbis.
Kell egy szuper számítógép, meg egy jó hangzó párt szlogen. Meg lehetne Kickstarterezni esetleg ezt is. Viszont fizetés, jövő és dolog jött szembe nekem most.
Igazándiból ez a hír...
Fizetés jött szembe?
Nem, a fizetés nem jött szembe, itt várom, hogy csipog az Isten, mert telefonján mehessek choppingolni mindenféle szépet magamnak, műanyagból meg, amit akarsz. Az nem, de fizetés jövőjes hír, az igen.
Igen, ez a hét valahogy tele volt ilyen fizetős, vagy fizetési metódus hírekkel.
Van ez a készpénz dolog. Nagyon jól működik, egyetlen egy probléma van vele, hogy most itt az asztalon gyűlik egy ekkora kupac apró, mert kiürítettem a zsebeimet.
Igen, plusz amikor az interneten próbálsz el fizetni, akkor az a vége, hogy egy vastagon kibillett borítékra kell nyalnod elég bélyeget, hogy odaérjen.
Hát igen, meg most már szinte minden tranzakciónak azt egy lehetséges vége, hogy és akkor azt át kell váltsad készpénzre, de hogy többnyire, vagy más országokban többnyire már nem, tehát elektronikus formában kerül hozzád a pénz.
Még arra pont a múltkor volt egy cikk, hogy a németek nem hajlandók nagyon kártyázni sem, hanem inkább készpénzeznek. És ez így nekik jó, mert kevésbé megfigyelhető például.
Hát ugyanakkor meg az amerikaiak meg kártyáznak, a Kanadában a P-passzos kártyák penetrációja 100%, kizárólag P-passzos kártyák vannak már. És hát igazándiból azért ugye most már elkezdünk odaérni, hogy a készpénz az veszélyesebb már, mint hogy kevésbé biztonságos, mint egyes fizetési megoldások. Tehát könnyebben ellopják a készpénzedet, mint a mondjuk az Apple Pay-ben tartott pénzedet.
Hát ahhoz mondjuk az Apple-ben kell megbízni úgy általában, meg abban, hogy a sarki boltban nem akarnak az alkalmazottak megölni egy eltört felmosónyéllel, csak azért, mert nem KP-val próbálok fizetni, ami amúgy kisebb 2000 forintnál címlet.
Ez természetesen egy átmeneti helyzetben csupa ilyen történet lesz sok-sok-sok, de hogy azért el fog jönni az az idő, és nem mondjuk a unokáink halála napján, hanem hamarabb, amikor a készpénz lesz a furcsa egy ilyen boltban, és a magunk egy, mit tudom, $1000-ast fog előhúzni, a zsebéből azt fogják a felmosó fával megcsapkodni.
Azt hiszem egyébként, hogy azt, aki 500 eurós próbál meg valahol feltörekni, azt amúgy sem szeretik nagyon. Azt pedig így létező bankjegy.
Hát meg a 20 000-est, meg a $100-ost, meg az összes ilyen nagy pénzest.
Persze, csak az 500 euró az egy lényegesen nagyobb összeg, az a feltűnő benne.
Na mindegy, de hogy azért a konkrét híreket is mondjuk el, amik a héten voltak, volt ez a Plastic nevű startup, akik szerintem pont a rossz végéről közelítik a kérdést, egy hitelkártya méretű kártyában mindenféle okos technológiát igyekeznek elhelyezni, és van benne e-inkes kijelző, meg érintéses vezérlés, meg 20 kártya adatait tárolni képes chip, meg még az e-inkes kijelzőn be lehet írni valami PIN kódot is kézzel. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon okos bankkártyát csináltak.
Azt gondoltam én, hogy ezt te nem fogod szeretni, és én is úgy raktam be az adásnaplóba, hogy hú, ez is mekkora innováció, mennyire rohadt jó. Azt végig gondoltam, hogy ez a tökéletre átmeneti technológia.
Ez abszolút, ez pontosan semmit. Az. De még csak úgy nem is igazán, vagy csak úgy átmeneti, hogy kihasználja azt, hogy ennél sokkal megfelelőbb technológia még nem ért el mindenkinek a tudatához, vagy nem beszéltek rá mindenkit, de az tény, hogy egy iPhone-nal fizetni ma, vagy hogyha az Apple Pay az egy valós díj alternatívává válik, az egyszerűbb, és erre a sok machinációra mind egyáltalán nincsen szükség. Egyetlen egy problémája van igazán az Apple Pay-nek, kettő az egyik az, hogy nem fogják minden helyen elfogadni, a másik pedig, hogy mi van, ha lemerül a telefon. Na és ez az egy problémája pont ennek a Plastic nevű cuccnak is ugyanúgy megvan, az is lett
merül. Ez merül. Kettő. És ez kettő dealbreaker szintű.
Csak egészen más az, amikor egy eszköz 30 naponta merül mondjuk le, hogyha nem töltöd, és egészen más, hogy a naponta.
Igen, de hát látjátok, az okos telefonoknál sem dealbreaker, hogy naponta le tudnak merülni, és pedig azok is tudnak kellemetlen helyzetbe hozni, és ennek ellenére sem. Tehát nem merül fel, hogy bemenjél egy fülkébe, és onnan telefonáljál ma már.
Itt jelzem.
Tehát nem térsz vissza a régi módszerhez még akkor sem, hogyha egyébként meg lenne rá a lehetőséged, mert berendezkedtél erre az új életre.
Mert nem tudsz fejből telefonszámokat amúgy.
A sajátomat nem tudom.
A tigedet én sem.
Én meg tudok fejből telefonszámokat, de ez a régi iskola miatt van.
Az otthoni vezetékes számot tudom.
Az a baj, hogy valamilyen triple play-es megoldással lecserélték, úgyhogy...
De nem kell tudni fejből telefonszámokat. Mikor voltál utoljára olyan helyzetben, hogy ez nagy problémát okozott?
Mikor lemerült a telefonom.
Mikor meg kell adnom valakinek a telefonszámot.
Jó, a sajátodat tudni az egyébként egy, de nem egy nagy feature, nem egy komoly elvárás, azt hiszem.
Igen, én is azt hiszem, hogy ez nem kéne dealbreaker legyen, vagy ha mégis, akkor írd már fel egy fecnire, és tartsd a pénztárcádban.
Egy úgynevezett névjegyre.
Ja, akár.
A másik, amit akartam mondani, az egész kártyással kapcsolatban, meg a fali telefonnal, hogy megfigyeltem a városban ilyen telefonkészülőket, tisztára, mint a Wire-ben, és azon gondolkodtam el közben, hogy a nagy jövőnek adták el annó a telefonkártyás telefont. Végre nem kell, hogy apró csörögjön a zsebedbe. Már a tök eltűntek, nem is tudom, hogy lehet-e venni telefonkártyát egyáltalán.
Abszolút lehet venni, sőt, neofon hívókártyát is lehet venni a postán, pont most csodálkoztam rá nagy kerek szemekkel.
De menő, valamikor bemegyek is veszek egyet. És viszont az aprós telefon, az nagyon ott van a falon még mindig, és beledobod a 20-as, vagy az 50-es, vagy a 2 eurost, és adnak vonalat, és pont ugyan szarul szól benne minden, mint régen.
Én amikor legutóbb láttam bemenni egy embert egy telefonfülkébe, akkor elgondolkodtam, hogy van, ki telefonál ma Magyarországon.
Ja, telefonálni menne a fülkébe?
Abszolút, igen. Tehát leemelte a kagylót és dobott be pénzt, és ezen gondolkodtam, hogy ez biztos bűnöző, vagy kém, vagy valami nagyon félvilági alak lehet. Mi más oka lehetne arra, hogy onnan telefonáljon, de tényleg.
A cégünk mellett van a falon egy telefon. A múltkor felírtuk a számát, hogy a cégizőket legyen mivel szórakoztatni. De egyelőre még tervfázisban van a dolog. De időnként mennek oda emberek és felveszik az éppen akkor csörgő telefont. Nem tudok elképzelni a logikus indokot sem, hogy miért ezt használják, ha csak hát, nem a Wire.
Csak olyat, ami fekete alapos. Na jó, szóval, hogy mindez annyiból fontos most a Plastic szempontjából, hogy akármelyik elektronikus pénztárca szempontjából, hogy igen, az le fog olykor merülni, de igen, erre be fog rendezkedni az ember, és ez nem fog problémát okozni. Viszont volt még egy hír a héten, és egyébként ez is az Indexben volt olyan címmel tárgyalva, hogy attól is a falnak mentem. A cím az úgy szólt, hogy most már biztosan fizetős lesz a Facebook, és a cikkből az derült ki, hogy természetesen, de ez volt az első mondat, és nem lesz fizetős a Facebook, csak a címben hazudtunk, hanem viszont ezzel szemben a Messenger-t visszafejtette valaki, és abból arra jött rá, hogy a Messenger-ben lehet majd pénzt küldeni egyik felhasználónak a másik felhasználó számlájára.
Na ez megint olyan, hogy mint hogy 2005 lenne ismét, és szexig lennének a mikrotranszakciók, akkor volt olyan nagyon ez, hogy mindenki küldje mindenkinek kevés pénzt digitálisan, mert ez a jövőnek az útja.
Abba gondolj bele, Ádám, hogy a...
Tévosan leádámoztam, mit csináltam?
Igen, mert nagyon, tehát a tanárbácsi szemüvegemet toltam az orromra.
Közben beállok a sarokba csendesen.
Hogy amikor mondjuk bankkártyával fizetsz, akkor azon összességében valami, mondjuk hát mindegy, sok mindenem múlik, de mondjuk 3-4%-nyi sápot szednek le a kártyaszolgáltatók, mármint a kártyafizetési ilyen nagy szolgáltatók. Ez a fizetési mód pedig 1,5 ezreléket vesz le. Tehát, hogy a 20-adára vagy a 30-adára csökken a fizetés költsége. Az azért nem akármi egy akkora forgalomnál, ami a világon van. És a szokott módon ugye mit vizionálnak, hogy a Facebook lényegében áron alul adja a fizetést, nagyon túl keveset kér ezért a tranzakcióért, de cserébe nagyon pontos rekordjai lesznek arról, hogy az emberek kinek, mit és mennyit és miért fizetnek, és ezért majd tök jól tud nekik reklámokat szolgáltatni. Tehát, hogy ez az ára a szinte ingyenes fizetésnek.
Ez egy tök profi dolog, ez persze az a modell, hogy a nagy cégek lerombolják a versenytársaikat, mert mással tudják finanszírozni a vízes zsemleárát, és a végén senkinek nem lesz jó, nekünk felhasználóknak, vagy ügyfeleknek egészen biztosan nem. De szinte már Tamás Gáspár Miklós vagyok ennek a mondatnak a végére, tehát abba hagyom.
Hát igen, azért ennek előnyei is vannak, mert mondjuk ma egy csomó bolt, mondjuk ilyen számítástechnikai e-shopok, vagy online shopok, azok azért nem tudnak kártyát elfogadni, mert a kártya tranzakció költsége az magasabb, mint az ő árrésük. És azért nem tudsz egy csomó magyar boltban kártyával fizetni, mert az a 2% vagy 2,5%, amit az OTP levenne a fizetésből, az lényegében megegyezik, hogy mondjuk 5% az árrés, és akkor az árrésed felét odaadod csak azért, hogy a vevődnek egyel kényelmesebb lehessen. Hát nem.
Ezt egyrészt értem, másrészt szoktam azokban a boltokban vásárolni, hogyha tehetem, ahol elfogadnak kártyát, mert kis összegű vásárlásnál mindegy, ez teljesen tényleg. Nagy összegűnél viszont ne én szaladgáljak már a négysávos úton a szembe automatától, mint 2-300 000 forintokkal. Megtörtént esetlen alapul a sztori.
Jó, csak tudjad, hogy ott ebben a boltban, ahol elfogadják a kártyát, ott be van építve az árba ennek a költsége is. Tehát a kényelmedért, vagy tehát amit így azt mondod, hogy ne én fizessem már meg a mondjuk a készpénz felvét költségeit, azt valójában megfizeted csak az árban.
Persze, ezzel tiszta vagyok, mert mindenképpen a végén én fogom megfizetni az egész hóba levansz fenntartásának az árát. Ugyanakkor a...
Emberek fizetése van beépítve abba az árba, amikor te veszel valamit, képzeld.
Nem. Az egy dolog,
ezt ki lehetne építeni, mennyivel olcsóbb lenne?
A digitális fizetésnek az a biztonsága, hogy nem szúrnak le a tárcámért azon a 15 méteren, az pedig hát egy fontos security jellegű dolog.
Igen, az jó. Az valóban jó.
Nem meghalni, menő. És ezért fizetni is éri.
Na jó, de már eleget komolykodtunk. Nem is tudom, hogy a WhatsApp felvásárlás részleteiről beszéljünk-e egyáltalán.
Már át is úsztam.
Jó, jól tetted végül is. Annál is inkább, mert vannak itt sokkal viccesebb, vagy könnyebb, vagy... Na mindegy, a mindenképpen inspiratív híreink. Mondod másod, Gáspár.
Igen.
New York, az Upper West Side-on. New York szitáló eső, a haja még mindig tart. New Yorkban az Upper West Side-on most volt, múlt héten talán, mert most volt ez hír, egy ilyen helyi önkormányzati megbeszélésen kezdtek el derpegni, hogy nem szabad hagyni, hogy ezek az internetes emberek itt az utcán csak így korzózzanak, meg hogy beüljenek és elfoglalják a helyet a kocsmákban, meg az éttermekben, meg a kávézókban. Mert jönnek ezek az internetes emberek, és itt elkezdnek randizni.
Mi történt?
Mi a kritika?
Hát ezek a gyűjtmentek, tudod?
Nem tudom, de akik használnak internetet, mert akkor ugye lényegében az teljes lakosság.
Ferenc, képzeld el, sétálsz az utcán,
igen.
És az összes kávézó, összes kitett székén interneten találkozott emberek ülnek és randiznak.
Ja, értem, hogy randiznak, tehát hogy a társkeresők, internetes társkeresők randiznak azokon a székeken.
Te megbíznál olyan emberben, aki internetes társkeresőket használ? Te beengednéd az utcádba az ilyen embereket?
Hát most, hogy mondod, el kell gondolkodjak rajta, mert természetesen nem, de hogy engedném. Azonnal a kutyákat tereszteném rá. Értem, tehát hogy azon nyöfögnek, hogy kávézó tulajdonosok, hogy a székeiket rendes vendégek elől az interneten megismerkedett randizók foglalják el?
Pontosan. Nem, a lakóbizottság nem.
Ez konkrétan egy kávézó ellen, egy Ripózó 72 nevű hely ellen szólaltak fel, ami egy népszerű találkozó hely ezek szerint.
Igen, mint olvastam egy olyan mondatot a boltban, vagy a cikkben, hogy azért azt nem szeretnénk, hogy a gyerekeink olyan emberek mellett sétáljanak el, akik az interneten hozták össze a randijukat.
Akik interneten randiznak, azok egyéb szörnyűségre is képesek?
Hát, azon a környéken nem lennék szívesen internetezőna.
Ez olyan egyébként, mint utolsó szabadnapi éttöltő britnek lenni a buli negyedben.
Igen.
Bár őket sem tiltottuk még, azt hiszem.
De nagyon helyes lenne. Őket azért be kellene tiltani, nem? Tehát jó, az internetes társkeresők, oké, az mehet, de azért itt legénybúcsúzó briteket, azt mégiscsak tiltsuk be.
Egy időnként közéjük lőni.
Vagy igen, legalábbis szabályozni, vagy elijeszteni őket.
Annyit kell csinálni, hogy a bírbájknak időnként kirazítjuk az egyik kerekét, és akkor lesznek balesetek.
De én a beerbagot tök szeretem, úgy vidám dolog, ami feltartja a forgalmat, meg minden, de egy vidám dolog. Viszont napokat tud teljesen tönkretenni és kontrolláltan röhögésbe hajszolni időnként, amikor szembe jön egy hullamásnapos, testre feszülő, citromsárga latex ruhát viselő mezitlábas ember reggel 8-kor, nem tudom én, oktogonon. Rögtön tudod az egész élettörténetet, hogy mit csinál az elmúlt két napban, és mivel fogja folytatni a hetét.
Hát igen.
Amúgy jól lát neki.
A következő kísérünk a nagyvilágba, az egy, azt egyszerűen csak azért szerettem, mert hogy egy ilyen létező problémára egy annyira érdekes, egyszerű megoldást ad, hogy ezt így jó hallgatni. Arra jöttek rá ugyanis, hogy a városi közlekedést úgy lehet biztonságosabbá tenni, hogyha szűkebbre vesszük a sávokat. Az Amerikában szokásos 12 láb széles sávok helyett 10 láb széles sávokat alkalmazunk, akkor az nagyon jó lesz. És, hogy ennek az az oka, és innentől kezd érdekessé válni a történet, hogy az ilyen várostervezők, vagy úttervezők, nem tudom, urbanisztikai tervezők, azok az autópályákat azon logika mentén tervezik, hogy ott minél szélesebb egy sáv, annál biztonságosabbnak érezzük azt, és annál biztonságosabban is használjuk. De a városban nem ez a logika érvényesül, ott az emberek, a felmérések, és hát a saját tapasztalatunk is megerősíti ezt, szerint nem annyival mennek, amennyivel szabad, hanem amennyivel biztonságosnak érzik a közlekedést, és ha szűkebbre veszük a sávokat, akkor kevésbé érzik biztonságosnak a közlekedést, és lassabban mennek az emberek. Ez ilyen egyszerű. És ennyi a történet, meg még annyi, hogy ezt kipróbálták egy-két helyen, és fényesen beigazolta a várakozásokat. Szóval, hogy a keskenyebb sáv az azért jó, mert akkor nem érzed magad annyira. Vagy hogy pontosabban akkor alacsonyabb sebesség mellett érzed magad a biztonságban, és annyival fogsz menni, független attól,
tudod, hogy van a... Mi, hogyan lehet még biztonságosabbá tenni az utakat?
Fekvőrendőre.
Ha kitiltjuk onnan az autókat.
Igen, de ez kevésbé életszerű megoldás, azt hiszem, mint a keskenyebb sáv.
De nézd, csak addig kell keskenyíteni a sávokat, amíg elfogy a sáv. Nem bonyolult.
Vannak azok az őrült oroszok, tudod, akik ladával túlnéznek, és ilyen autós bohócok, hogy fel tudják állítani két kerékre. Annak elég egy méter.
Igen, hát vagyok.
Én támogatom, hogy az összes főbút az így nézzen ki.
Egyébként tudjátok, milyen itthon? Egy kicsit. A kétszemegyű főútak mentén fekvő, illetve azok a főútak, ami áthalad egy falun, annak az elejére szoktak betonozni, ott a behajtásnál egy ilyen mesterséges járdasziget, amit meg kell kerülni. És 50-nel tök nyugisan meg lehet kerülni, akkor már bent vagy a falu eleje táblán, tehát 50-nel is kéne menned. Ha gyorsabban mész, és megpattansz ezen, akkor valószínűleg, mint beleállsz az első sarokházba, az nem szerencsés dolog. Vagy legalábbis elveszed az uralmat a kocsi felett, és csinálsz valami hülyeséget. És hogy lassítja a forgalmat, hogy ne 130-akkal zúgjanak keresztül az alföldi falvakon. Tök jól működő, nagyon egyszerű eszköz.
Igen, és ugye annak ráadásul még egy fontos szerepe van, hogy ez a sziget az a gyalogost védi. Tehát, hogy gyalogosként nem kell úgy átmened az úton, hogy jobbra is tiszta, meg balra is tiszta, nem elég az első felének tisztának lenni, aztán van a fél után egy pihenő, egy védett pihenő.
Bár amikor a falu elején megy át, vagy odaig megy ki egy gyalogát kell, hogy ez meg is érdemli.
Hát, de hogyha beljebb nincsen. És szabályosan akar áthaladni a testen.
Igen,
kisítál a falu szélére.
Magyar faluk legendásak a biztonságos közlekedésről.
Úgy.
Különös tekintet a hajdúsági ninja bringások lányára.
Valami Google játékot is írtatok itt, de ez melyik, vagy milyennek a korábbi hát neve?
Ez ilyen jobb kézzel balfűvakarósan, mindennel összefügg Ferenc típusú játék. Az, hogy most fog kijönni egy ifjúsági young adultnak nevezzük a továbbiakban regény, amihez a Google Niantic Labs-al, akik az Ingress-t fejlesztették, csináltak közösen egy játékot, ami valahogyan majd belemászik a regénynek a világába, és a gyermekek közben meg nagyon sok mindent tanulnak, meg a Minoszi, meg az összes többi régi kultúráról, meg a Sumérról, meg az akármi. És még nem látom teljesen, hogy fog ez működni, és hogyan ágyazódik bele a könyvbe, egyébként már, ha minden igaz, most készülő filmekbe, de valahogyan egy olyan világszintű őrületet akarnak belőle csinálni, mint az Ingress volt. És az Ingress azért nagyon bejött nekik. Személyesen is láttam a játékosokat például. Meg Pestben van hálózva.
Én is ismerek embereket, akik Pesten ingresszeztek vadul.
Az ebben az ötletben igazán érdekes, hogy nem tudom, 4 évvel ezelőtt ez egy Cory Doctorow regény volt, hogy gyerekek ilyet csinálnak, és tök lehet, hogy jövőre meg azt látjuk, hogy gyerekek ilyeneket csinálnak most telefonnal.
Hajrá! Ennél több nem jut eszembe a dologról egyébként, mert valahogy
kimondom,
képzelem oda azért.
Egyrészt ki kell próbálni, az egyetlen egy ilyen fenntartásom, vagy nem tudom, mit fognak ebből honosítani, az többnyire ez csak nem árt. Legalább, hogy behúzza az embereket. De mindegy is, ezt meg fogjuk látni, amikor látok, hogy úgyis feltelepítjük és kipróbáljuk, és majd jól, nem tudom, leromboljuk mobiltelefonnal a Mátyás templomot.
Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szerintem ma beszélhetünk még a sárgarépa startupról is.
Jaj, de jó! Pedig ez az amiket ki fogunk húzni című részben már az adásnaplóban. Az van, kedves hallgatók, hogy egy szinte tökéletes startup oldalt húzott fel valaki a sárgarépának, idegen dialektusokat beszélők számára a múroknak.
Biztos mondják azt másként is, nem?
Biztos, hogy mondják, de ezt a kizárólag. Indul egy nagy, egész ablakos videóval, ahol egy ember elmondja, hogy a murok az egy mennyire jó dolog, utána egy nagybetűs, már-már idézetszerű szöveggel folytatódik, majd részleteket bemutató kiemelt kis képekkel, és a funkciókat töviről hegyire, vagy levéltől gyökérig leíró apró részletekkel folytatódik, és a végén fel is lehet iratkozni a murok váró listára, különös tekintettel akkor, hogyha Seed Money-t szeretné nekik adni, ami egy poén magyarra lefordítottan attól tartok.
Magvetőnek szokták mondani, azt hiszem mostanában.
Igen, így van,
magvető.
Több szinten is működik a poén.
Nagyon jó a poén. Én azt tettem észre, hogy tele van mostanában az internet ezzel a viccel, ezzel a fajta viccel. Tehát, hogy egy már meglevő, nagyon régóta ismert és profán dologra ráhúzzák ezt a mai startup marháskodást, vagy a disruptív technológia marháskodást, és ez olyan viccesnek van számva. Nekem pont ez a répás dolog egyébként nem volt igazán vicces, vagy szóval nem tudtam már rajta röhögni, mert egy kicsit unom. Tehát ugye most az iPhone 6 kapcsán volt az, hogy ezt már mióta tudja az Android, a Pebble kapcsán volt az, hogy ez csak egy óra, lélegez Johnny. Illetve Dvorkil barátunk hívta fel a figyelmünket arra a műanyagból készült telefonformájú, már okos telefonformájú műanyag darabra, ami a NoPhone nevet viseli, és arra jó, hogy olyan, mint egy telefon, de nem az, hanem csak egy darab műanyag. És van neki selfie változata, és amikor is az elején szerepel egy tükör, amiben láthatjuk magunkat.
Na, ez
tetszik.
Úgyhogy ki lehetne vele csúszni egy fésűt.
Igen, és ráadásul ennek a NoPhone-nak volt egy előzménye, és aminek most nem találtam meg a linkjét, de az is az a svéd dizájnereknek volt a vicce, ami szintén egy ilyen telefonformájú, ám fekete hasáb volt, és azt mondták, hogy arra szolgál, hogy akik a telefonjukkal szeretnek babrálni, azok babráljanak ezzel inkább. Nem kell olyan drágán venni ezt a babra eszközt.
De az van egyébként, és erre viszont valahogy válasz az összes ilyen hülyeség, hogy mindenki és mindenkinek a kutya is alapított már 3 startupot teljesen fals hülyeségekre.
És ezekre is, tehát
már pénz kompliszálatára.
És erre is ugyanaz az a szájelhúzásra helyes reakció, mint ahogy erre a murokra is. Tehát, hogy nem szabadna ezekről beszélnünk, úgy általában se az, hogy paródia, se az, hogy nem. Tehát ezek ilyen töltelék tartalom.
A buruk az egy nagyon fontos dolog, Gáspár. Egyrészt jobban látsz tőle, másrészt megtanulsz fütyülni, meg is mondtam, hogyan így.
De akkor múltkor olvastam valami ilyesmit, hogy ha jól emlékszem, akkor a murok az egyetlen olyan zöldség, ami az EU törvények szerint gyümölcsnek számít.
A paradicsomnak tuti annak kell lennie még.
Hát
jó. Fogyós gyümölcs, könyörgöm.
A paradicsom az olyan gyümölcs, ami zöldségnek számít viszont. És akkor itt van a fordított. Ugyanis egy csomó ilyen gyümölcslében, meg ilyen ilyesmi készítményekben a töltelékre murkot használnak. Tehát, hogy feltöltsék az állagot, nagyjából ízetlen, jó lesz az.
A tök még ilyen egyébként. A másik, hogyha elkezdesz egy rendszerbe, aminek valamiféle szabályi vannak, kivételeket illeszteni, akkor előbb-utóbb francia nyelvet fogod megkapni. Úgyhogy nagyon kell vigyázni.
Hát figyeljetek, így vagy úgy, de ebben az adásban azért olyan csodálatos információk hangzottak el, hogy ha semmi más nem, de az megérte, hogy az E27-ben az E az Edisont jelenti, és hogy a répa is, meg a paradicsom is gyümölcs, nem pedig zöldség. Ezek szerintem igazán fontos és hasznos információk.
Mondjuk még ezt szerintem a Gáspárnak kedvenc hírét, és aztán búcsú.
Ez a legfontosabb információ az egészben. Ezt nem szabad kihúzni. Ez a Stixta.com, ami egy olyan német szolgáltatás, amit korábban éveken át kerestem. de most megtaláltam, ez olyan matricákat gyártanak egyenes Németországból, amik ki tudják takarni az Apple logónak a világítását.
Az Apple laptopok hátulján.
Az Apple laptopok hátulján, cserébe egy olyan mintát tudsz bele rendelni, amilyet te szeretnél, és akkor az Alma logó helyett egy olyan mintát fog átvilágítani.
Az Isten szerelmére vegyél egy Dell-t.
Ne.
A Dell-en kék LED van. és így harap önfarkába ez az adás.
Az Apple laptop az maximum ilyen Red Dot Design díjakat szokott kapni, a Dell az egyenesen Nobelt.
Nem, az álom laptop az egy olyan szerkezet, amin semmilyen márkajelzés nincsen, hiszen azért fizettek pénzt, hogy ne kelljen másnak a márkajelzését nézzem.
Hát ebből a szempontból a Stixta, igen, az egy tökéletes megoldás, gyönyörű egyébként. Ugye ennek volt egy előzménye, amikor is olyan laptop matricákat lehetett vásárolni, ami a világító Apple logót valamiféle kontextusba helyezte, és én azokat is nagyon imádtam, mert az is valahogy relativizálta ezt a logót, és ugye ott lett belőle a hófehérke kezében levő mérgezett alma, meg ilyen átlőtt alma, szóval, hogy Tel Vilmos fején, illetve Tel Vilmos gyermeke fején, de azért ez is nagyon erős, amikor le lehet takarni, és egy nem logó jelet lehet megjeleníteni általa.
Ez azt fogom beleírni az enyémbe, hogy Naomi Klein.
Mert ki Naomi Klein?
A No Logo című könyvszerzője.
Értem. És akkor még ott van William Gibsonnak is a Trendvadász című könyve, aminek a főszereplője ugye egy lány, akinek konkrétan logó allergiája van. És a Tommy Hilfiger logótól lesz ő a leginkább rosszul.
Meg a Michelin babától, de igen.
Meg a Michelin babától, és ha már ezt eszünkbe juttattam, akkor ezt elmondom én. Bocsánat, csak ezt muszáj elmondanom, mint egyfajta szolgálati közleményt, hogy ne a keltnek kelljen, hogy szerdán, azaz holnap, azaz a hallgatók számára ma este a Müsziben kelt, és Fuchs Peti a 30 éves Neuromancert fogja sorról-sorra elemezni. Nagyon érdekes esemény lesz, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy nem csak én legyek ott, hanem ti is legyetek ott.
Én már nagyon ideges vagyok, tehát ha még többen jöttök, akkor még jobban az leszek. Ebből csak nyerő módon lehet kijönni.
De na, Gáspár
közben találtam SVG-ben Bibendum logót.
Nem akarod rárakni. Megbánnád. Eleve Michelin teljesen lelketlen dolog.
De tehát érzek abban valamit, hogy letakarok egy logót, hogy helyére tegyek valamit, amitől Case Polar jobban morcos lenne.
És akkor még az a másik lehetőség, hogy ezek után fogod a laptopot, így magad elé tart, és szaladsz vele körbe-körbe a városba, vagy hát találsz valakit, akit kilelt vele a frász.
És hát ha az egy csaj, és hát ha korábban rockzenész volt.
Júj.
Ne menjünk el mélyebben ebbe a történet univerzumon semmiképpen. Vagy ha megtesszük, azt már mindenképpen adáson kívül tegyük meg.
És sörök mellett, ami nekem már lassan elfogyott ugye végére, úgyhogy szervusztok, kedves hallgatók!
Sziasztok, jó éjszakát!
Szevasztok!